Kicsit egészségügyi trendeket feszegetünk, mert hogy elég komoly hatások érik az egészségügyet mostanában. Ugye volt itt Covid, energiaválság, plusz még a felgyorsult digitalizáció, és mindenek mellé még egy jó kis növekvő munkaerőigény is társul. Hát hogy tud ezzel megküzdeni, az Babai Lászlóval nézzük át, a Prima Medica egészségközpontok alapító igazgatójával. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Ugye az egy jól érzékelhető, meg beszélünk is róla sokat ezekről a folyamatokról, hogy az államiból nagyon sokan átmennek magánba, részben vagy egészben, lehet, hogy csak egy diagnózis, egy képalkotás erejéig, de az látható, hogy a magánegészségügy szépen gyarapodik. Ugyanakkor azt is lehet hallani, hogy ami korábban viszonylag egyszerűen működött, hogy az ember elment, nem akarta megvárni az állami egészségügyben a hosszú sorokat, meg várólistákat, fogta magát, bevágódott egy magánrendelőbe, és ott elintézte a dolgait, viszont most már ott is elég komoly várakozások vannak. Hogy bírja munkaerővel a magánegészségügy ezeket a változásokat?
Jó magam, lassan már 20 éve vagyok a magánegészségügyi piacon, és működtetünk rendelőket, úgyhogy az elmúlt 20 évre eléggé szép folyamatos rálátásom van, és valóban igaz, amit az előbb említett, hogy az utóbbi években a folyamatos, szép lassú fejlődés az eléggé jelentős turbulenciákat kapott a Covid-dal, illetve hát főleg a Covid-dal az ahhoz kapcsolódó szolgálati jogviszony törvény bevezetésével, valamint utána az energiaválsággal. Ebben egyrészt volt egy jelentős kiáramlás az állami egészségügy irányából a magánegészségügy felé, ami meggyorsult a szakemberek részéről is, meg a páciensek részéről is, hiszen a Covid-nál jelentős lezárások voltak, jelentős megszorítások voltak az államiba, amit a magánba igyekeztek a páciensek megtalálni. Most ez a hatalmas, hát robbanásnak is mondható, de az előző két évtizedhez képest jelentősen nagyobb sebességű fejlődés elhozta azt a jelenlegi állapotot, hogy már nálunk a magánegészségügyben is több beteg van, és több kapacitás ingatlanilag, mint amennyi humán erőforrás rendelkezésre állna. Érdekesen mozognak az orvosok is, az asszisztensek is, az állami és a magán között. Régen nagyon egyértelmű irány volt, hogy a jobb munkakörülmények, a jobban betegre odafigyelhetőség, a jobb fizetés hozta az orvosokat, asszisztenseket. Most már azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag aki a magánba szeretett volna dolgozni, az már mindenki dolgozik. 5-10 évvel ezelőtt még bőven találtunk olyan egészségügyi szakembereket, akik sehol nem dolgoztak, ma már az van, hogy 2-3-4 magánhelyen is dolgoznak, és ilyen munkaerőpiacon kell nekünk jelen lennünk.
Hogy lehet áthidalni ezeket a problémákat, mert azt látom, hogy a trend az nem állt meg. Tehát ez inkább erősödik, ugye az állami egészségügyről nem lehet azt mondani, hogy robbanásszerű fejlesztések és hatékonyságjavulások jellemeznék, tehát azt gondolom, hogy aki megteheti, és ahol van fizetőképesség, ott elég sokan továbbra is a magánba fognak kikötni, amikor valamilyen szolgáltatást igénybe szeretnének venni, tehát ez a trend fennmarad, viszont hogyha beállt gyakorlatilag humánerőforrás fronton vagy beálltak a lehetőségek, akkor ez egy óriási feszültséget fog létrehozni.
Én itt mindig szerettek egy-két lépéssel hátra nézni, és nem csak a magán és az állami közötti eltérés, illetve viszonyt tekinteni, hanem maga az egész egészségügyi ellátás, szolgáltatási rendszer. Egy 20 évvel ezelőtt még nem volt ennyire divat az, hogy másod, harmad, negyed, ötöd szakvéleményt kérnek az emberek. Még nem volt Google, amit utána lehetett volna nézni. Nem voltak ilyen kifinomult diagnosztikák, legyen az akár képalkotó laborra, ahova el lehetett küldeni. Ezek mind-mind többszörözik az ellátási igényt. Hát addig, amíg meg vagyok győződve róla, 20 évvel ezelőtt egy átlag kivizsgálás, ellátás, mondjuk két orvos találkozással történt, az már 3-4 orvos találkozás. Tehát amikor így megnő, tehát csak gondoljunk bele, amikor nem volt ennyire CTM, mert akkor elment az ember ortopédhez, megnézte, egy vizittel letudta. Most gyakorlatilag nincs olyan ortopédiai vizit, ahol ne küldeni kell egy képalkotóra, tehát elmegy egy képalkotóra, majd egy kontrollra. Tehát már a kontroll, a ortopéd vizit számot is dupláztuk. Tehát ahol ennyire megnő a kapacitás iránti igény, ott természetes, hogy kapacitás hiányok lépnek föl. Erre tetőzik rá ez a Magyarországon még mindig nem leszabályozott rendszer, hogy az állam és a magán között nincsenek kapcsolatok, hogy sokszor ismételjük a vizsgálatokat. Ez az EST-vel valamit javult, de azért még mindig nincs az, hogy a magán beküldhetne államiba, vagy az állami elküldhetne magánba, és a kapacitásokat egymással kihasználnánk, hanem egy pazarló duplán igénybe vett, hiszen kivizsgáljuk az államba, és sokszor magánba, és sokszor az államiba újra kezdi az egészet, mert az állami nem ismeri el a magánvizsgálatokat, nem tudja a beküldéseket, a progresszivitási továbbküldéseket lekezelni.
De ennek mi az oka? Mert ez tényleg rémostobán hangzik, már elnézést.
Szabályozási. Aha. Pénzügyi, finanszírozási, szabályozási, hol lehet megfogni az állami kereteket, gondolom én, de őszintén én az államiban nem láttunk bele, és ezt többes számba is tudom mondani, tehát mi a magánban eléggé vagyunk a nagyvilágban, és az államival próbáljuk, hogy hogyan lehet együttműködni, de még mindig nem találtuk meg azt az asztalt, ahol lehet ülni, és össze lehet olvasni a saját érdekeket és a beteg érdekek irányába beállítani őket.
Megpendítettük ezt a digitalizációs vonalat, egy kicsit még bővebben beszéljünk róla, mert nagyon sokan, ugye, amikor a munkaerőhiányról beszélünk, vagy feszes munkaerőpiacról, ezt egy ilyen gyógyírként, ilyen szépségtapaszként emlegetik, hogy hát bár lassabb a bevezetése, mert lényegesen egyszerűbb valakit felvenni és rögtön munkába állítani, de kiválthat munkaerőt éppenséggel, ugye a hatékonyabb működése, meg a sok repetitív folyamatot rá lehet lőcsölni, a mesterséges intelligencia, meg még öntanuló is, úgyhogy kész csoda. Milyen szintű megoldást tud ez a magánegészségügyben, vagy egyáltalán az egészségügyben hozni ez a digitalizációs folyamat?
Mesterséges intelligencia, az, ahogy nézem, ott tud jelentős szerepet kapni, ahol hatalmas adatmennyiség földolgozására van szükség, és jellemzően egy típus adat, tehát például képi adatot kell földolgozni. És akkor a képalkotóknál ez már nagyon szépen bejött, hogy megtanítani a mesterséges intelligenciával sok tízezer képet, és ott, hogy melyik képen mit kell észrevenni, és az nem fárad el. Tehát az reggel 7-kor is pont ugyanúgy dolgozik, mint este 7-kor, nincsen műszak vége, az ott nagyon-nagyon szuperul működik, és segíti, gyorsítja éppen az előbb említett is, hogy a képalkotók az utóbbi 20 évben nagyon megnőtt az igény irántuk, azoknak a földolgozását. De a műsor szlogenjében is azt hallgatik el, ami a WHO-nak a definíciója, az egészség az a testi, lelki és szociális jólét. A mesterséges intelligencia egyenlőre a lelkivel nem igazából tud mit kezdeni, és azt az orvos-beteg találkozót, vagy gyógyító-beteg találkozót, ami személyes, és rögtön ott van a beszélgetés, a kapcsolatfölvétel, a lelki sík is, azt a mesterséges intelligenciát nem is látjuk, hogy hol fogja tudni kiváltani.
Hát ez izgalmas. Mégis mire lehet számítani egyébként ilyen dinamikus növekedés mellett az egyén szintén? Tehát romló minőséggel, vagy hosszabb várakozással számoljunk? Vagy...
Van, akik már most is azt mondják, hogy elérte a csúcsot már, mint a minőség. Tehát emberállományban, ahogy foglalkoznak a magánegészségügyben az emberekkel, várakozások, van egy ilyen nem félelem az emberekben, meg már sokan ilyen tapasztalatokkal is jöttek.
Ez egy nagyon érdekes, és megint csak hátralépve pár lépéssel egész világviszonylatban mondható, hogy az ismeretanyagunk az rettentően megnőtt, és évtizedek óta azt mondjuk, hogy bárcsak a páciensek többet tudnának magukról. Most itt van az internet, rettentően sok mindennek utána lehet nézni, és rettentően sok mindent tudnak a páciensek magukról. Most ez egy új dimenzióvá kell, hogy váljon, hogy ezt a sok-sok információt nem csak a mesterséges intelligenciának, hanem a természetes intelligenciának, a páciensnek is föl kell tudnia dolgozni, és el kell tudnia helyezni, és be kell vonulni, illetve bevonódik a saját gyógyulásába. Hát itt a következő időszakban én nem azt mondom, hogy rosszabb vagy jobb, hanem más dimenzióba kerül a gyógyítás. Hát a pácienseknek az önmagukra való odafigyelés, az önmaguk gyógyítása, akár krónikus betegségekkel való együttélés, azoknak a szinten tartása, az a saját maguknak ugyanúgy része. Világviszonylatban egyre erősebbek mindenhol a betegszervezetek, egyre erősebbek azok a csoportok, ahol a páciensek egymást segítik, egymást támogatják. Természetesen akkor működik jól, hogyha ez szakember vezetésével. Hát ez, ettől, mint páciensek, az egész egészségügyi ellátó rendszert, szerintem ezt várjuk, hogy egyre több minden kerül a mi páciensek szintjére, és akkor a nagyon specializált, támogató, plusz információt adó ellátási szintek maradnak az orvosnál, és azokkal fordulhatunk oda, és ezzel így az egész kapacitás menedzsment az egy más szemszögbe, más dimenzióba fog kerülni.
Világos, izgalmas folyamatok ezek. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk ezekről. Jó munkát, szép napot kívánunk! Viszontlátásra. Babai Lászlóval, a Primo Medica egészségközpontok alapító igazgatójával beszélgettünk egy pár fontos egészségügyi trendről.